Krisztusban, szeretett testvéreim, Szent János apostol és evangélista könyvének a harmadik fejezetében számol be arról, hogy mindjárt a nyilvános működésnek az elején egy előkelő beosztású ember, akit Nikodémusnak hívnak, este későn fölkereste Jézust. Késő éjszakáig beszélgettek, és valószínű, hogy több mindenről lesz esett szó, aminek egy rövid kivonatát, vázlatát közli csak az evangélista, hiszen ő maga mondja, hogy ha mindent megírtak volna, amit Jézus tett és tanított, a világ összes könyvei nem tudnák az befogadni. És ennek a beszélgetésnek a vége fele, mintegy a korábban elmondottakat nyugtázva, és annak nyomatékot adva, mondta Jézus Nikodémusnak azokat a szavakat, amelyeket a mai szakaszunk elején hallottunk, ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, ezzel utal az ő kereszthalálára, és hogy miért fogják őt felemelni a kereszten, azt is megmagyarázza. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Drága jó testvérek, ami akkor és ott Nikodémusnak úgy hangzott, mint valamikor a jövőben bekövetkező cselekedet, azaz profécia, az számunkra ma már tény, megtörtént valóság. Mindaz, amiről akkor és ott Jézus Nikodémusnak beszélt, az nagypénteken beteljesedett, Krisztus atya és irántunk való szeretetből a kereszten életét áldozta értünk, emberekért, mindannyiunkért. De ezek a jézusi szavak azt is magukba foglalják, ugyan kimondatlanul, de benne van a mondatoknak, a szavaknak a logikájában az, hogy Jézus Krisztus mindazt, amiért jött, tudatosan vállalta. Ő tudta azt, hogy nem egy kirándulást fog tenni a Földön, nem korzózni fog a Földön, hanem kifejezetten azért lett emberré, azért jött közénk, hogy ezt mind-mind vállalja, azaz értünk emberekért a keresztre menjen. És ez benne van az evangéliumokban, ugyancsak így. Mert aki egyszer is végigolvasta az evangéliumokat, de különösképpen Szent János evangéliumát, annak föl kellett figyelnie arra, hogy Jézus életét három picinyke bűvös szó határozza meg, vagy jobban mondva, a három picinyke bűvös szó körül forog Jézusnak az élete. És ez a három bűvös szó így hangzik, az én órám, az én órám. És hogy mennyire így van, engedjék meg, hogy a hitünk szent könyvéből, a Szentírásból argumentumokat hozzak ennek bizonyítására. Az első a kánai mennyegzőn történt. Bizony a tanítványok, Jézus ott vannak a mennyegzőn, fogytán van a bor. Mária szól Jézusnak, fiam, nincs boruk. És emlékezzünk csak vissza a történetre, Jézus azt mondja édesanyjának, asszony, a mi gondunk ez, még nem jött el az én órám. És hogy nem arra gondolt, hogy még nem jött el a csodatevésnek az órája, hanem egészen másra, az kiderül a továbbiakból, ahol ugyancsak ezzel a három picinike szófordulattal találkozunk. A sátoros ünnepen történt, ezt a hetedik fejezetben örökíti meg Szent János. Jézus mond egy csodálatos beszédet, a hallgatóság ámul, és ekkor a főpapság elhatározza, hogy ezt már nem lehet tovább tűrni, Jézust ki kell vonni a forgalomból, el kell fogni, és ezt írja az evangélista, ekkor el akarták fogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő órája. Egy fejezettel odább, a nyolcadik fejezetben, amikor a világvilágosságának nevezi magát, újra el akarják fogni, de újra megjegyzi az evangélista, semmi sem történt, mert még nem jött el az órája. Szent Márk és Szent Máté evangélisták leírják Jézusnak az olajfák hegyi agóniáját, a híres vérrel verítékezést. Most amikor ott megkezdődik a passió, mert azzal kezdődik el valójában Jézusnak a passiója, az ő szenvedése, az álomból fölébredt három tanítványnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak azt mondja, aludjatok csak és nyugodjatok, itt az óra, az emberfia a bűnösök kezébe kerül. Márknál azt olvassuk, hogy kicsit tovább ment, földre borulva imádkozott ezekkel a szavakkal, Atyám, ha lehetséges, múljék el ez az óra. A 12. fejezetben Szent János apostolnál le van írva az, hogy görögök jönnek, akik látni akarják Jézust. Mert Fülöp Betszaidából származik, beszél görögül, megszólítják őt, hogy ne látni akarjuk Jézust. Fülöp szól Andrásnak, András szól Jézusnak, hogy itt van egy görög csoport, találkozni akar veled. És akkor Jézus a találkozást így kezdi. Íme eljött az óra, hogy megdicsőjön az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe és meg nem hal, egyedül marad, de ha meghal, sok termést hoz. És most megrendült a lelkem, mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg attól az órától, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. És később, ez már a 13. fejezetben hangzik, a húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, írja az evangélista János. És a 17. fejezetben a híres főpapi imát így kezdi. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg nevedet. 8 bizonyítékot idéztem, kedves testvérek, arra vonatkozólag, hogy mennyire beleépült Jézusnak a szókincsébe, a tudatába, az életébe, a programjába, az ő órája, amely fele tartott ő határozott léptekkel. Ezekből világosan kiderül, világosan látszik, hogy Jézusnak a kereszthalála, az ő szenvedése, az nem véletlen katasztrófa, nem országúti baleset, ő tudatosan készült rá. Ő tudatosan tart lépésről lépésre az ő órája fele. És ez mennyire így van, abból is kiderül, hogy amikor húsvét reggelén a két ember, a két emmauszi tanítvány, Kleofás és társa elindulnak Jeruzsálemből visszaosonni az életbe, és Jézus melléjük szegődik, és elkezdi magyarázni, boncolgatni, fejtegetni az írásokat, akkor világosan megmondja a két Emmauszba igyekvőnek. Ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. És a figyeltek, nagyon megnyomtam, hogy kellett elszenvednie, És ez a szó még visszatér Jézus szóhasználatában, sőt korábban is jelen volt, amikor Fülöp Cezáreájának a vidékén Péter őt messiásnak vallja, és Jézus elkezd beszélni a maga szenvedéséről, akkor azt mondja a tanítványoknak, többször fölhívta tanítványai figyelmét arra, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól, megölik, de harmadnapra föltámad. Ez az óra tehát az ő életének a középpontja. És mindezt teszi az atya iránti engedelmes szeretetből. Ő mondja, azért szeret engem az atya, mert odaadom az életemet. És azt is kimondja, hogy bár korábban használta a kell, vagy kellett kifejezéseket, ennek dacára ő mégis szabadon adja oda az életét. Hallgassák csak, mit mond János evangéliumában. Senki sem veszi el tőlem, én magam adom oda. Hatalmam van odaadni, vagy visszavenni. Hát egyetlen egy kényszerítő erő létezik Jézusnál, az irántunk és atya iránti szeretet. De ez már másfajta kényszer. Az ilyen kényszerben az ember már szabadon mozog, mert a szeretet szabad mozgásteret ad. És akkor nyilvánvaló, hogy elmérkedve ide hallottam Pál apostolnak csodálatos szavait a Filippi levélből, önök is már sokszor hallották, Krisztus Jézus, mint Isten. Az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, hasonló lett hozzánk emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És drága jó testvérek, kedves hívek, minden önkéntesség, minden alázat, engedelmesség, értünk vállalt szeretet ellenére olyan tömérdek, olyan fantasztikus nagy szenvedésen kell átmennie abban az órában Jézusnak, hogy a szeretett tanítvány, aki ott áll keresztje alatt, ez János, és a jelenlévőknek hallaniuk kell a kifakadást, a kereszten haldokló Krisztus ajkain, Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? És drága jó testvérek, engem most kirázott a hideg, gondolom még mások is járnak így. Itt megtorpan az emberi értelem. Itt megáll az emberi felfogó képesség. Ezt a kifakadást megérteném bármelyik egyszerű embernek az ajkán, a szenvedő Jóbnak az ajkán, de Krisztusnak az ajkairól fakadt, annak a Krisztusnak az ajkairól, aki ezért jött, azért az óráért jött, akinek lett volna alkalma nem odaadni, de odaadta az életét, mindent odaadott, és mégis lám ide, erre fakad. És ezt a feszültséget az sem oldja föl, hogy a szakemberek egybehangzó véleménye szerint a 22. Zsoltárt imádkozta. Jézus egész életében imádkozó Isten ember volt, bensőséges meghitt kapcsolatban volt az atyával. Azt mindannyian tudjuk, hogy az az ember imádkozik, aki az életét imádkozza, aki azt beszéli meg mindig Istennel, ami a szívében, lelkében van. Ezért nem vagyok híva az imakönyveknek. Azt kell beszélni, ami a szívemben, lelkemben van. Tehát Jézus miről tudott volna beszélni az atyával a kereszten haldokolva, ha nem másul, mint éppen a szenvedésről, ami kijutott, mert osztály része volt. De mégis azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Itt megborzadok, újra mondom, mert Azt mondja, az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem. És Jézus meg van győződve arról is, hogy az én atyám nem hagy soha magamra engem, mert én mindig azt cselekszem, amit ő kér. Tehát tudja, hiszi, hogy az atya nem hagyja soha magára, és mégis azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És akkor valójában mi történt, kérdezzük. Az történt volna, hogy amikor eljött az órája, az atya mégis magára hagyta volna? Nem erről van szó, kedves testvérek, arról van szó, hogy itt értsük meg azt, hogy Jézus valóban emberré lett. Isten soha senkit nem hagy magára. De hányszor és hányszor vannak biztos köztünk ilyenek, akik egy nagyon nehéz ügyben azt gondolták, hogy még az Isten is magára, magukra hagyta őket. Most ez az ember voltunknak a legmélyebb pontja, amikor azt hisszük, hogy még az Isten is elhagyott. Most Jézus ennyire fölvállalta a mi ember voltunkat, hogy lélekben odáig elment, hogy átélte az Istentől való magunkra hagyatottságnak az érzését is. És ez, kedves testvérek, azt sejteti velem, újra és újra átelmélkedve ezt a titkot, hogy olyan területre érkeztünk, olyan ingoványos területre, ahová nem adatik meg számunkra a bemenetel. Itt csak kalaplevélve, a lábunkról a cipőket leoldva léphetünk. És ez nem más, mint a szenvedés, a kereszt, a megváltásnak a misztériuma, titka. Ezt mi halandó emberek soha nem fogjuk megérteni. Mi csak egyet tehetünk, hogy letérdelünk a titok előtt. És hogy mennyire igazam van, még egyszer visszahívom kedves mindannyiukat gondolatba a Getsemáni kertbe. Ismerős a történet, Jézus megérkezik a három tanítvánnyal, Péter, Jakab és Jánossal, és azt mondja nekik, maradjatok itt, amíg én odébb megyek és imádkozok. Most úgy tűnik, kedves testvérek, hogy az itt, maradjatok itt, és az odébb, ahová ő ment, ott egy áthidalhatatlan szakadék van. Itt kell maradnia a tehetetlenségében bűnös embernek, aki még el is alszik, mind a hárman elaludtak a tanítványok, és odébb kell mennie az áldozati báránynak, Krisztusnak, akit a bűnnek a súlya annyira fölkavar, hogy ettől a perctől kezdve önként tudatosan megy a halálba. Ez volna Jézusnak a stílusa. Ő, aki mindenét megosztotta és szétosztotta, a haláltusának a misztériumát egyedül éli át. Pál apostol azt írja a Galatákhoz írt levélben, átkozott, aki a fán függ, Isten átkozottá tette Krisztust értünk. Álljunk meg, és itt hallgassunk el. A hitnek földi útján ennél tovább nem mehetünk. A titoknak a mélységét majd csak oda át fogjuk megérteni. Itt emberi értelem tovább nem tud elmenni. Itt csak annyit mondhatunk, amelyik akkor és ott Jézus Nikodémusnak elmondott, ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, ki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nagyon merem hinni, kedves testvérek, hogy megértették a gondolatsort. Tudom, hogy nagyon nehéz volt, de ez nagyon mély dolog. Mégis mit vigyünk magunkkal? Mindenek előtt azt szerettem volna megsejtetni, csak sejtetni kedves testvéreimmel, hogy Jézus nem véletlenül keveredett olyan társaságba, pottyant olyan ügyekbe, hogy nem tudott kimászni belőle, és aztán keresztre feszítették. Ő tudta, hogy mit vállal. Ő éppen azért az óráért lett emberré, azért az óráért jött közénk. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem, ami a könyvtekersben rólam írva áll. A zsidókhoz írt levél alkalmazza Jézusra ezt a Zsoltár jövendőlést. És ez pedig bennünket mindenek előtt végtelen hálára kötelez. Nem valakiért úgy általában szenvedte Krisztus azt az órát el, hanem értem, értem. Ha másra gondolok, akkor rossz helyt járok. Csak magamra gondolhatok. Értem volt az a végtelen nagy szenvedése. Másodszor azt is kell tudatosítanunk, hogy minket is kereszthordozásra hív. Szent Máténál mondja a 10. fejezetben, aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. És ugyancsak nála a 16. fejezetben, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Csak keresztjeinket fölvállalva léphetünk a keresztet hordozó Krisztusnak a nyomába. Ha letesszük a keresztünket, akkor nincs mit keresnünk az ő nyomdokain. Harmadszor eszünkbe kell jusson az, hogy a keresztúton voltak olyanok is, akik részvéttel voltak a szenvedő Krisztus iránt. Ott van Veronika, ott vannak a jeruzsálemi síró asszonyok, de ott van Cirenei Simon is, az 5. állomásnak a hőse, aki előbb ugyan vonakodva, de aztán később teljes erőbedobással segít a keresztjét cipelő Krisztusnak vinni a keresztet. És ha ezt az evangéliumok leírták, akkor azt valamiért leírták. És ebből én azt olvasom ki figyelmeztetésként, hogy nekünk is Cirenei Simon szerepében kell járnunk a többiek között. Oda kell figyelnünk a keresztet hordozó emberekre, segítenünk kell nekik, mert ez a mi keresztény kötelességünk. Ezt kell tennünk. És negyedik, egyben befejező gondolatként Tóth Árpádnak egy gyönyörű versét szeretném idézni, címe Isten oltókése, és hogy miért szeretném ezt a költeményt idézni? Én szívemből kívánom, kedves mindannyiuknak, azt a lelki érettséget, ismétlem, azt a lelki érettséget, ami ebből a költeményből sugárzik. Ha fel tudunk nőni erre a lelki érettségre, amire Tóth Árpád felnőtt, akkor megértettük Jézusnak az óráját. Akkor megértettük Jézus szenvedésének a miértjét. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokban néz, könnyekkel szépült, orcát fényű arcom.